Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mintegy 170 párt indulhat az április 12-i országgyűlési képviselő választáson az Országos Bírósági Hivatal közlése szerint. 4 évvel ezelőtt 267 bejegyzett párt indulhatott. Az Országos Bírósági Hivatal a távirat iroda megkeresésére közölte. Az országgyűlési választások kitűzésének napján, január 13-án 168 jogerősen bejegyzett párt szerepelt a civil szervezetek nyilvántartásában. Tavaly 15 pártot, még idén egyet sem jegyeztek be jogerősen. 2022 óta 43 pártot jegyeztek be a bíróságokon, és 83-at töröltek az OBH nyilvántartása szerint. Az országgyűlési választáson induló pártok számára nem csak a parlamentbe jutás miatt fontos a jelölt állítás, hanem azért is, mert a pártként bejegyzett társadalmi szervezetek csak akkor működhetnek a továbbiakban pártként, ha el tudnak indulni a választáson, tehát ha jelöltjeik felkerülnek a szavazólapokra. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint elfogadhatatlan és a szuverenitás súlyos sérelme lenne az, ha Brüsszelben döntenék el, hogy kiléphet be Magyarországra, kitartózkodhat itt. Bakondi György az M1 aktuális csatornán elmondta. A tervek szerint idén júniusban hatályba lépő Európai Uniós Migrációs Paktum lényege, hogy amelyik országban nagy migrációs nyomás van, onnan a brüsszeli központ döntése alapján egy előre megállapított kvóta szerint elosztják a migránsokat azokba az országokba, ahol kevesebben vannak az illegális bevándorlók. Azt szeretnék Brüsszelben, ha Magyarország a szolidaritás címszó alatt meghatározott számú migránst venne át, és itt egy nyílt migránstábort hoznának létre, mondta. Hétfőn 10 órakor elindul az otthoni energiatároló program pályázati szakasza. A jelentkezők 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak korszerű akkumulátor telepítéséhez, közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Cepek Gábor azt írta, a nyertesek a meglévő vagy új napelemes rendszereiket hatékonyabban működtetve csökkenthetik áramszámláikat. A rezsistop mellett tehát itt a rezsicsökkentés 2.0 is. Aki teheti, éljen a lehetőséggel, közölte. A támogatást magánszemélyek igényelhetik állandó lakhelyükre, a pályázónak napelemmel kell rendelkeznie, vagy vállalnia kell annak egyidejű kiépítését. Nem kérhető támogatás olyan ingatlanra, amelyre korábban már kaptak állami hozzájárulást tároló létesítéséhez, de az nem kizáró ok, ha valahol csak napelemet telepítettek kormányzati segítséggel. A kormány a családok érdekeit szem előtt tartva február 1-től duplájára, azaz 150 ezer forintról 300 ezer forintra emelte az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát, tájékoztatta a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében a távirati irodát. A kormány döntése értelmében minden hónapban 300 ezer forint értékben, akár ketté bontva, két alkalommal is felvehető lesz költségmentesen készpénz. Az elektronikus fizetések elterjedése mellett a készpénz továbbra is alapvető fizetőeszköz. Ezáltal a készpénzhez jutás a magyar emberek pénzügyi önrendelkezésének alapja, tette hozzá a minisztérium. A Demokratikus Koalíció benyújtja a határon túliak szavazati jogának megszüntetéséről és az arányos választási rendszer helyreállításáról szóló törvényjavaslatát, jelentette be a párt elnöke a közösségi oldalán tartott online sajtótájékoztatóján. Dobrev Klára hozzátette, ezt a javaslatot az eddigiektől eltérően nem csak a kormányváltás után, hanem még a jelenlegi parlamenti ciklusban is be fogják nyújtani. Mint mondta, mára már mintegy 500 000 határon túli regisztrált az áprilisi választásokra, és ez szerinte nem véletlen. Végül az időjárásról. Hétfőn erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, arrafelé a nap is kisüthet. Estétől az ország délnyugati felén átmenetileg akár ki is derülhet az ég. Hószállingózás, gyenge havas eső még szorványosan előfordulhat. Napközben néhol gyenge havas eső, eső is lehet. A nap második felére csökken a csapadékhajlam. Az északkeleti szél délire, délkeletire fordul. Estétől északnyugaton több helyen megélénkülhet. Sopron térségében akár erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet hétfőn -2 és +5 fok között alakul. Északkeleten lesz a hidegebb, délnyugaton pedig az enyhébb idő. Híreket hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai beszélgető partnerem Sipos Gál Eszter óvodapszichológus, akivel ez alkalommal a szorongásról beszélgetünk. Hogyan ismerhető fel a szorongó gyerek? Milyen esetekben természetes a szorongás, és mikor van szükség szakember segítségére? Ha tehetik, tartsanak velünk!
A mai témánk tehát a szorongás lesz, és azért is fontos talán ezzel foglalkozni, mert hogy olyan gyakori, tipikus tüneteket mondhatnánk arra, hogy szorongó a gyerek akkor, hogyha csendben van, ha visszahúzódó, ha keveset beszél, de hogy ez általában véve egy sokkal nagyobb területet foglal magába. Üdvözöllek, Eszter, itt a stúdióban. Milyen tünetekről beszélhetünk?
Üdvözöllek én is téged meg a hallgatókat. Hát ez egy egészen széles skálán mutatkozó tünetegyüttes, és természetesen függ a gyermeknek a személyiségétől, temperamentumától, de alapvetően, amit mondasz, igen, az gyakori, sőt, mondjuk közösségben kutatások alapján is megfigyelt viselkedésmód ez, hogy valaki egyedül játszik sokat, vagy a játékban csak szemlélődő szerepet tölt be, tehát hogy vágyakozva nézi a többieket, de nem mer csatlakozni, ezt óvodában megfigyelték, de akár kisiskolásoknál is igaz lehet, de ezentúl azért még van két mesélye ennek, ami szerintem, vagy két végpontja. Az egyik az, hogyha ellenkezik, vagy visszautasít a gyermek helyzeteket. Nem akar óvodába menni, nem akar a nagymamánál aludni, nem akar felöltözni, hogy ki kelljen menni az utcára, és akkor ennek tényleg ilyen esetenként nagyon váltogatja magát. De vannak azok a szorongó gyerekek, akik azért lesznek, vagy azért tűnnek fel később, ugye a szülők, vagy a felnőttek számára, mert ők viszont behódolnak. Tehát nem mutatják egyből az ellenvetésüket olyan dolgok iránt, amitől ők félnek, hanem egész egyszerűen alávetik magukat a felnőttek akaratának, hogy igen, mondjuk most ez az óvis példa nagyon itt lebeg, hogy igen, elmegy óvodába, de nagyon fontos, hogy milyen kedvel, tehát és mennyire aktív volt, mennyire nyitott a többiek felé, tehát hogy nem biztos, hogy az ellenállás vagy az ellenkezés az egyetlen, ami ezt megmutatja. És ugye hát nem mindegy, hogy milyen szakaszában vagyunk annak, hogy valaki elkezd szorongani, mert amikor még csak egy kezdeti szakasz, és úgymond van egy nagyon konkrét dolog, amitől szorong, akkor ugye nyilván ott vannak azok a vegetatív jelenségek, amiket egyébként is ugye a félelemnél mindenki ismer magára, hogy szapora a szívverés, ugye magas pulzusszám, berejtékezés, megfeszül a teste, de ezen túl a testi tünetekben, hogyha elhúzódó szorongásról beszélünk, és több mindenre kiterjedőről, na akkor jelennek meg az ilyen dolgok, hogy hasfájás, fejfájás, hányinger, ugye ezek nagyon jellegzetes tünetek, de hát egyéb testi tünetben is megmutatkozhat, de mondjuk ezek a leggyakrabban jelentkezők. Ami pedig az érzelmeket, lelki dolgokat illeti, hát az ilyen gyerekeknek nagyon gyakran alacsonyabb az önértékelése, egy kicsit ilyen csökkent értékűséget élnek át, kisebb rendűnek érzik magukat a többieknél, ugye ebből is fakad az, hogy mondjuk nem mernek becsatlakozni egy tevékenységbe, egy játékba, mert ők azt gondolják, hogy nem fognak tudni olyan gyorsan futni, ők nem fogják tudni elkapni mondjuk a fogóban azt, akit el kell kapni, vagy kidobni a kidobóban a társukat. Illetve hát ugye igen, ez a csendesség, zárkózottság, ez abszolút igaz lehet.
És mi van akkor, hogyha a tünetek nem így egyszerre jelennek meg, hanem mondjuk a gyerek csak folyamatosan, akár ez a mondat, amit mondtál, hogy én ezt úgyse tudom megcsinálni. De alapvetően mást nem tapasztalunk rajta.
Ez nagyon jó kérdés. Alapvetően a szorongás esetén azért elég széles körű az, hogy milyen fajta szorongásokról is tudunk beszélni, mert az, hogy ugye a leggyakrabban szerintem az embernek ez a félénkség, szociális szorongás jut eszébe ezzel kapcsolatban, főleg ugye, hogyha gyerekekről beszélünk, mert mit nézünk mindig. Van-e barátod az óvodában, vannak-e barátai a gyermeknek az iskolában, de van, aki mondjuk ebben teljesen jól működik, ahogy mondod, és igen, egy akár teszem azt is nagyon gyakori, hogy népszerű gyermek, és sikeres gyermek, és jó eredményekkel végzi az iskolát, vagy az óvodában is ugye gyakran kiemelik, megdicsérik, de valami előbukkan, mégpedig ezt úgy hívjuk, hogy teljesítményszorongás, ami egy egészen vad válfaja a szorongásnak olyan szempontból, hogy ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, mert nagyon erősen makacsul ragaszkodnak a gyerekek hozzá, és pont ez, amit mondasz, hogy ez megmutatkozhat ilyenben, hogy nem csinálom, mert nagyon nem bírom elviselni a kudarcot, tehát a kudarc kerülésben is megmutatkozhat, illetve abban is, hogy beleáll a bizonyos ilyen helyzetekbe, de ha nem jön össze, akkor nagyon kibírul. Vagy már előtte, tehát hogyha tudja, hogy mondjuk neki lesz egy megmérettetése, teszem azt egy kisiskolásnak egy dolgozat, akkor már előtte nem eszik úgy, nem alszik úgy. Ez is egy nagyon gyakori szorongásos tünet, az alvás zavar, ugye sokszor megszakítja az alvását, felébred éjszaka, nehezen alszik el este, nem tudja ugye megnyugtatni magát úgy, hogy ő álomra szenderüljön. Tehát, hogy igen, tehát nem mindig annyira szembeötlő ez, és van, akinél például a teljesítményszorongás kifejezetten gyakori sikeres gyerekeknél. Pont azért, mert nagyon sokszor hallja vissza azt magára, hogy ó, de ügyes vagy, ó, milyen szép vagy, ó, milyen okos vagy, és akkor hirtelen, ha valami nem sikerül, akkor mit van le ebben? Hát akkor én már nem vagyok ügyes, én már nem vagyok okos, én már nem vagyok szép.
Hát igen, ugye erre mondják, hogy számokban mérik most már ők is ilyenkor a teljesítményüket, hogy mennyit is értek el. De akkor ez mondjuk, mikortól jelezheti számunkra azt, hogy kell, szükséges a szakember?
Mindig azt kell megnézni, hogy alapvetően a szorongás az egy természetes életjelenség egyébként, tehát az, hogy valaki szorong, izgul, az nem lehet kizárni egy ember életéből, ugyanolyan, mint mondjuk az öröm, vagy bármilyen más ilyen érzelem, hogy
bizony, de erre mondják, hogy szükséges rossz.
Tehát szükséges, és nem mindig rossz, mert hogy a szorongás képes arra is, hogy mondjuk a teljesítményt fokozza. Tehát amikor mondjuk gondoljunk bele, hogy izgulunk, akkor egy kicsit kiélesednek az érzékszerveink, és lehet, hogy pont, hogy összeszedettebbek vagyunk, jobban meg tudjuk fogalmazni a gondolatainkat, jobban teljesítünk. Ugye sokszor vannak azok a gyerekek, akik hát én nem nagyon tanultam a dolgozatra, aztán csak ír egy ötös, vagy letagadja, vagy tényleg nem tanul, de ugye csak sikerült pont a szorongásnak a teljesítményfokozó hatása miatt összeszednie magát. Ugyanúgy a szorongásnak nagyon fontos jelző funkciója van, ugye akár az életben maradáshoz is, mondjuk már régebben, de még most is fontos szerepet játszott az életben maradásban is, hiszen az, hogy valamitől félek, valamitől tartok, az egy fontos jelző funkció. Az, hogy én elkerülök helyzeteket, mondjuk nem sétálok végig egy sötét sikáraton egyedül éjszaka, az egy, hát igen, az egy életmentő dolog. Tehát fontos a szülőkben ezt tudatosítani, mert gyakran látom, hogy már ilyen apróságokon is megijednek, hogy hát ugye idegen környezetben a gyermek nem nyílik meg egyből. De ez egy teljesen természetes dolog, hogy olyan emberekkel, akiket ő nem ismer, nem látott még soha, az lenne fura, hogyha a nyakukba ugorna. Hiszen jó, hogy tehát ez neki kell az életbe maradáshoz, hogy legyen benne egy kis szkepticizmus, hogy én nem tudom, ki vagy, megvárom, hogy meglássam, hogy ki vagy, és mikor látom, hogy mondjuk átjönnek a szülőkhöz a barátok, és hogy milyen jól érzik magukat, és milyen jókat nevetgenek, akkor már ő is oda mer menni, és bekapcsolódik mondjuk a beszélgetésbe, játékba, de hogy igen, tehát viszont, hogy ne térjek el teljesen a kérdéstől, hogy mi az a pont ezen a skálán, amikor már szakemberhez kell fordulni, az segít ebben, hogy mennyire van kihatása az életminőségére. Tehát az, hogy neki néha nincs kedve elmenni óvodába, mert tudja, hogy aznap mondjuk tornán egy olyan foglalkozás lesz, vagy egy olyan játékeszköz, amit nem szeret, az egy egészséges dolog. De az, ha minden nap nehezen lehet vele elmenni, nem akar felöltözni, nem akar reggelizni, akkor van, tehát hogy az életminőségét milyen szinten befolyásolja, végülis ez a kulcsa annak, hogy mikor menjenek el a szülők, és mikor forduljanak szakemberhez. Ettől függetlenül vannak eseti szorongások, tehát hogy van olyan gyerek, akinek lelki alkata alapján mondhatjuk azt, hogy viszonylag elég szorongós, és sajnos így generalizálódik a szorongása, és nagyon sok mindenre kiterjed, és már ugye nem is köthető konkrét tárgyhoz, hanem csak van ebben egy ilyen általános félelemérzet. Ugye hát ők azok, akiknek egyből érdemes terápiás megsegítés, illetve itt ilyenkor a szülőknek is érdemes elgondolkodni, hogy de vannak az eseti szorongók, akik viszont történik velük valami, akár egy trauma, és annak következtében kezdenek el szorongani, olyankor is érdemes szakembert felkeresni, főleg, hogyha nem annyira úgy érezzük, hogy átmeneti lehet, mert akkor lehet, hogy elég egy-két alkalom, egy tanácsadás. Mondok példát, van, aki mondjuk éjszaka nagy vihar van, és akkor a vihartól fél. És akkor ez tényleg egy ilyen eseti szorongás, hogyha ő egyébként nem szorongós alkatú, és akkor ebben tud segíteni egy szakember, de ilyenkor azért van, mikor magától is rendeződik ez a szülők, azért azt kell, hogy mondjam, hogy ösztönösen is sokszor jól reagálnak ilyen helyzetekben.
Az előfordulhat, hogy a már észlelt szorongás, most visszakanyarodok megint erre a példára, hogy a teljesítménykényszer, ez fokozhatja a gyerekben azt, hogy ő még akár másra is szorongást mutathat?
Igen.
Tehát, hogyha ezt nem kezeljük, akkor mondjuk ez halmazati?
Nem feltétlenül, tehát nem előfeltétel, hogy most akkor legyen valami kicsi, és utána nagy, de előfordulhat bizony ezek így ilyen öngerjesztő folyamatok. Például most, ha valakinek először ugye mondjuk szociális szorongó is, és a közösségtől fél, és elkezd fájni a hasa, akkor ugye észleli, hogy fáj a hasa, akkor már elkezd szorongani a betegségektől is, és így tovább, és így tovább, ez azért tudja ezeket. Vagy mondjuk egy teljesítményszorongó mégis bekerül egy olyan helyzetbe, hogy mondjuk mások előtt nem teljesít úgy, harmadik lesz egy versenyen, mondok valamit, vagy akár második, ami mondjuk egy teljesítményszorongónak már maga a világ vége lehet akár, akkor már jöhet az vele, hogy akkor ő már nem szívesen megy közösségbe, mert mit fognak róla gondolni? Jaj, ő az, aki második lett a futóversenyen. Holott ugye az embereknek nem így működünk, de a szorongásnak egy nagyon kellemetlen része az, hogy ilyenkor azért ilyen nagyon elképzelt kis forgatókönyveket futtat le az ember az agyában, és nagyon nehéz ezeket leállítani.
Most, hogyha arra gondolok, hogy vannak ezek a trauma okozta szorongások, itt azért beszélhetünk arról is, hogyha valaki fél a víztől, miért félhet a víztől, akár valamilyen trauma érte a vízzel kapcsolatban gyerekkorában, vagy fél a rovaroktól, akár ez is okozhatott volt történés az életében, amitől ő fél. De hogy ezek a traumák, tehát ezt észre se veszi talán az ember a gyerekén, hogy mi történhetett, ami benne mondjuk ilyen gátat okozott.
Igen, és hogyha nem is biztos, tehát az életkorától is függ a gyermeknek, hogy mennyire tudunk ennek így 100%-ban utána járni. Én azt gondolom, hogy ilyenkor már főleg azzal kell foglalkozni, hogy hogyan tudunk neki segíteni. És amit mondasz, és szerintem elég gyakori, hogy mondjuk rovaroktól fél, víztől fél, nagyon fontos és nagyon jól működő módszer az a fokozatos visszaszoktatás. Tehát, hogyha mondjuk valaki fél és elkerülés annak, hogy hirtelen egy ilyen óriási szembesítés legyen. Ha valaki fél a rovaroktól, akkor nem dobok a hátára egy szarvasbogárt, hogy jó van, fiam, majd megszokod, mert valószínűleg csak tovább traumatizáljuk vele a gyermeket, de hogyha először csak képeket nézegetünk esetleg a rovarokról, meg ugye hát nyilván azért egy nagy szerencsénk kis hazánk, majd viszonylag változatos méretű és színű és egyéb rovarokat láthatunk, el lehet kezdeni a hangyáknál. El lehet kezdeni azzal, hogy találunk bennük olyan tulajdonságokat, ami főleg ugye még óvodáskorú gyermekeknél nagyon mágikus, még a gondolkodások, nagyon szívesen ruháznak fel emberi tulajdonságokkal, állatokat, tárgyakat, akkor lehet ugye a hangya egy szorgos, meg hogy milyen kedves, mennyit segítenek a társaiknak, építenek egy hangyavárat, és akkor utána van örös hangyány, és katicebográket, most nem akarom mutatni a hallgatókat, valószínűleg mindenki szépen tovább gondolja ezt, de hogy sokat lehet ezzel segíteni. Tényleg akár azzal, hogy akkor először csak képeket nézünk, meg csak mesélünk, meg elképzeljük, és akkor elkezdünk pozitív ingereket is kapcsolni ehhez, és szépen alakul. De nyilván egy erősebb fóbiát, tehát az, hogy mondjuk valaki kicsit fél, azzal szerintem egyébként le lehet élni egy életet. De láttam már olyan gyermeket, aki nem tudott elaludni, mert légy volt a szobában. Az már megint csak, és ez a példát azért hoztam fel, szerintem ez is jól érzékeltető, hogy mennyire hat ki az élet minőségére. Hogyha ő ennyitől nem tud elaludni, hát valószínűleg lesz még légy a szobájában, meg a táborok szobájában, meg a barátnője szobájában, hogy ő sorolhatnám, tehát hogy ezzel érdemes foglalkozni, és mondjuk ebben is lehet szakember segítségét kérni, hogyha a szülő nem boldogul magától, és ezt nem kell szégyelni, mert hogy ez a szorongás, ez egy ilyen elég erős mumus az emberben.
Említed ezt az életminőséget, hogy mennyire hat ki mondjuk a gyerek életére, és nyilván így a környezetére is, de a testi tünetekre, ha gondolok, azért az már akkor egy súlyosabb tünet. Tehát, hogyha már a teste is jelez, hogy ő valamit nagyon nem szeret, akár ciklikusan, vagy visszatérően, akkor ott már tényleg szükség van ugye a terapeutára.
Igen, ez így van, de azért azt is kell nézni, hogy hát, tehát, hogyha egyszer van hány ingere, mert fél a dolgozattól, akkor nem. De hogyha krónikusan és visszatérő, akkor igen. Tehát, hogy lehet, hogy amúgy is egy fáradtabb, nehezebb napja van, és tényleg mondjuk fáj a hasa, mert izgul, de ha egyébként nem jellemző rá, akkor azért nem kell annyira megélni. De valóban a testi tünet az már akkor jelenik meg, amikor már egy kicsit elmélyül.
Tehát, ha a gyerek folyamatosan emlegeti, hogy fáj a hasam.
Az bizony, az igen. Uh-huh. Ettől függetlenül a testi tüneteknél mindenképp meg kell említsem azt, hogy mindenképpen ki kell orvosi úton zárni az organikus okokat, mert a kettő nem zárja ki egymást. Tehát lehet valaki vesebajos úgy, hogy közbe szorong, és attól még a vesebaját ugyanúgy kezelni kell. Tehát orvosi vizsgálat, és azt kell mondani, hogy részletes orvosi vizsgálat, tehát egy ilyen, tényleg ilyen több mindenre kiható, nem pedig, hogy ránézünk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor menjen el pszichológushoz. Az azért érdemes szerintem ezekben a helyzetekben. Még akkor is, hogyha mondjuk így felnőttként látjuk, meg össze tudjuk rakni az okokozati tényezőket, hogy miért szoronghat, meg tényleg szorong, még akkor is azt mondom, hogy orvoshoz akkor is el kell menni.
Mi az a szint, állapot, amikor még a szülő segíthet a gyereknek, és hogyan tud ő egyáltalán segíteni a gyereknek ebben?
Hát az esetieknél szerintem, hogyha nem erős trauma van, vagy mondjuk fél a sötétben, nehéz ezt megmondani, mert hogy mindig esetek, tehát egy esetspecifikusan könnyebb válaszolni, de ami viszont Így általánosságban véve azt gondolom, hogy segíthet, és hagy ajánljak egy könyvet, ami szerintem fantasztikus ebben a témában, a Delia Gajéva és Lovász Hajnalkának a Mit kezdjünk a szorongással című könyve, ami én nagyon nagy szeretettel szoktam elni a szülőknek, mert nagyon szépen, érthetően és sok példával alátámasztva mutatja be a szorongást, a gyerekek szorongásos tüneteit és a megoldásokat is, és van benne 8+1 megoldás, ami szerintem nagyon jó, mert hogy a szülőknek tényleg néha a konkrétumok hiányoznak az életükből, de amit el tudok mondani így általánosságban, és gyakorlatilag ez így nagyjából megfeltethető ennek a könyvnek is, mert tényleg szerintem ez egy nagyon jó átfogó irodalom. Egyrészt az, hogy milyen példát mutat, meg mennyire megértő a gyermeke felé azokban a helyzetekben, amikor ő szorong. Tehát, hogyha mondjuk most volt ez az idegenek közé megyünk, és ezt azért hozom fel másodjára, mert tényleg nagyon gyakori szülőktől hallom, hogyha ő nem akar egyből köszönni az idegen bácsinak, meg nem akar a nyakába ugrani, meg nem akar puszit adni a rokonnak, akit fél évente egyszer lát, akkor megértéssel kell fogadni, a rokont kell edukálni, hogy hát ő már nem emlékszik rá, kicsit várjunk, és majd biztos feloldódik.
Hogyha hát ez bújik... valahol, bocsánat, hogy közbevágok, valahol ambivalens is, hiszen azt várjuk el a gyerektől, hogy idegenekkel ne is kommunikáljon, akár ha az utcán, buszon, bárhol
vagyunk.
Hát ez
az, igen. Igen, hogy mi magunk se tudjuk néha, hogy mit szeretnénk, nincs ezzel semmi baj. Plusz azért ott van a szorongó gyerekeknek, hát meglepő módon sokszor a szüleik is szorongóak. És hogyha mondjuk van egy teljesítménykényszeres szülő, akibe mondjuk így megjelenik a nagybácsi fél évente, és jön, és akkor a kislány meg, vagy kisfiú meg nem akar oda menni hozzá, akkor két csengő szólal meg, egy az, hogy támogatom a gyerekemet, megvédem, meg segítem, kettő meg az, hogy mit fog gondolni a nagybácsi rólam, hogy én hogy nevelem ezt a gyereket, hogy ő nem megy egyből puszit adni. Tehát, hogy nyilván ugye ez tényleg az egésznek a rákfenéje, hogy bizony azért ugye a szülőknél is gyakran egy ilyen mintázat követésre van az a gyerek részére, hogy a szülők is szoronganak, és ő is ugye ezeket átveszi, még akkor is, hogyha nem direktben van ez neki leközvetítve. Tehát egy visszatérve arra, hogy hogyan lehet még segíteni, hát önismereti munkával is nagyon sokat lehet segíteni ezeken a helyzeteken, illetve sokat lehet segíteni azzal, hogyha önállóságot biztosítunk neki, mert túlóvó, túlféltő szülő gyerekeinél is gyakori például a szorongásos tünetek felbukkanása, hiszen ő mit tanul meg magáról, én nem vagyok rá képes, megcsinálják mindig helyettem, akkor én biztos nem tudok ugyanannyit, mint mások, mert nekem mindig helyettem kell megcsinálni dolgokat, meg nekem engem féltenek úgymond a széltől is, akkor engem biztos hamarabb elfúj, mint a többieket. De ha az életkorának megfelelően önállóságot biztosítok neki, az mindig épít egyet az önértékelésében, és az segít a szorongás leküzdésében is például. Tehát rengeteg ilyen módszer van. Ugye, amit mondtam, a fokozatos hozzászoktatás a rovaroknál, rovaros példánál, meg hát a helyzetbehozás, ugye ezt így pont a Deliága éveik írják így szó szerint, hogy helyzetbehozás, hogy bizony annak ellenére, hogy mondjuk tart egy helyzettől, annak ellenére mégis, tehát nem hagyjuk, hogy elkerülje, mert akkor csak azt tanulja meg megküzdési mechanizmusként, hogy én elkerülöm a számomra félelmet keltő dolgokat, már pedig fogok még izgulni sokat, hanem kis biztatással, meg egyéb technikákkal, ami például nagyon jó, hogyha kap egy ilyen kis kabalát, valami kis tárgyat, ami arra emlékezteti őt, hogy ő egyébként milyen bátor, milyen erős. Ezt közösen is elkészíthetjük, akár emlékekből is. Tehát, hogyha mondjuk neki van egy... próbálok ilyen bagatell dolgokat mondani, hogyha ő félt a bábszínháztól, de aztán elment menni, és akkor megvan az a bábszínház jegy, akkor abból lehet, mondjuk az lehet egy kis hajónak a vitorlája, és akkor azt a kis hajót magával viszi, kirakja a táskájára. Tehát valami olyan kulcstartó jellegű, vagy kis kabala jellegű tárgyak, akár közös elkészítése, vagy közös vásárlása, de valami, ami őt arra emlékezteti, hogy ő egy valaki, mondjuk megmentette egy cicát, akkor egy kis plüss cicát visz magával, hogy ő milyen bátor volt, hogy megmentette azt a macskát. Tehát próbálok érzékletes példákat hozni. Lényeg a lényeg, hogy legyen nála egy kézzel fogható valami, ami emlékezteti a benne rejlő belső erőre, és akkor már azzal könnyebb helyzetbe hozni őt. Tehát ezek a módszerek azért még össze is függhetnek, meg egymásra is épülhetnek.
Visszacsatolnék oda, hogy a szülő működése, és ugye most a csapból is az folyik, hogy a minták, amiket hozunk magunkkal transzgenerációs úton, hogy amúgy ezzel tényleg érdemes akkor foglalkozni, hogy mi milyen mintákat hozunk magunkkal, mert lehet, hogy teljesen tudattalanul tápláljuk a gyerekben magát azt a fajta szorongást, amit mi hozunk magunkkal.
Persze, sőt az is lehet, hogy mondjuk egy 3-4-5 generációval mondjuk egy olyan szokás, ami még akkor az életben maradást szolgálta, mára már csak egy ilyen szorongáskeltő, meg szorongásra alapuló szokás marad, mondjuk egy ilyen, de hogy mivel belénk ültették, ezért marad.
Hát akkor egy kis önismeret is szükséges ide a szülőkhöz.
De mindenképp úgy, hogy ne ítéljék el magukat, hanem inkább próbáljanak segíteni saját maguknak, mert azt gondolom, hogy ezek mind olyan dolgok, amik bárkivel előfordulhatnak, és fontos, hogy ne a szégyen érzed diktáljon egy szülőben, hanem az, hogy hanem a törekvés arra, hogy ő maga is egy kényelmesebb, kiegyensúlyozottabb életet él, és ezáltal a gyermeke is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal a gyerekkori szorongásról beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!
Sziluett. Magazinműsor nőknek. Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Tirsné dr. Propper Valéria, nyugdíjas könyvtárigazgatót. Köszönöm szépen, hogy ismételten elfogadta a meghívásomat, Isten hozta önt mi nálunk.
Örömmel tettem, köszönöm a meghívást.
Néhány héttel ezelőtt találkoztunk, és akkor már kedves hallgatóink beszélgetésünkből megismerhették azokat a közismert, vagy nem túl közismert nőket és férfiakat, akik az Árpádházból származtak, valamint hát akik magyar történelmünk jeles alakjai voltak. És ezt a sorozatot szeretnénk most folytatni olyan boldogokkal és olyan férfiakkal, akik kevésbé ismertek a közvélemény előtt. Nos, kik is ők, és miért pont erre a témakörre esett a mostani választásunk?
Így van, most ebben az adásban ismert és kevésbé ismert férfi, de magyar szentekről és boldogokról szeretnék beszélni, illetve legendáikról mesélni. Azért, mert az ismert, de főként a kevésbé ismert magyar származású férfi szentjeink között is nagyon-nagyon sok olyan személyiség volt, olyanok éltek, akik nem csak a magyar egyház történetnek voltak jeles alakjai, hanem a magyar kultúrtörténetnek, irodalomnak és történelemnek is. És úgy gondoltam, hogy annak ellenére, hogy én elsősorban a magyar hölgyek életét kutatom, ha már az Árpádházi szentjeinkkel, nem csak a női szentjeinkkel, hanem a férfi szentekkel is foglalkoztam, akkor a nem Árpádházi származású, hanem esetleg nemesi, de köznemesi származású magyar szent férfiainknak az életét és legendáit is úgy éreztem, hogy föl kell dolgozni.
Hogyan tette mindezt? Utána olvasott, tanulmányokat nézett, hogyan tett szert erre a tudásra, amit majd most itt röviden elén is a kedves hallgatók elé tár?
Ez nagyon érdekes ez a kérdés. Nem vagyok már fiatal, hiszen amikor köszöntött is és bekonferált, mondta, hogy nyugdíjas könyvtárigazgató vagyok. Igen, nyugdíjas korú vagyok. Egész életemben olvastam. 7 éves koromban megtanultam olvasni, amikor elmentem iskolába, és én azóta olvasok. És ezeknek a szenteknek és boldogoknak is egy-egy regényes életrajzát már korábban is olvastam, ami fölkeltette az érdeklődésemet, de lesz közöttük egy olyan boldog, akinek az élete és a tevékenysége számomra, mint könyvtáros számára is nagyon-nagyon kitüntető helyet foglal el, és amikor elkezdtem a magyar hölgyek életét és ugye az Árpádházi hölgyeket kutatni, a legelső adásban már említettem és annak a bizonyos katolikus atyának a művét, amely alapműnek tekinthető Hevenesi Gábor szentek életei és legendái, és akkor, amikor én elkezdtem kutatni, akkor bizony ezt a kézikönyvet magamhoz szólítottam, és egyszerűen átolvastam és átnéztem, és nagyon-nagyon sok olyan érdekes magyar személyiséggel, férfivel és nővel találkoztam, akikről én magam sem tudtam, akkor szembesültem velük, hogy milyen sok magyar boldog és szent élt, aki nevezetes tetteket hajtott végre, és aztán természetesen tovább kutattam az életüket.
Legyen olyan kedves, akkor most tárja elénk a tudását, a tudásának egy bizonyos részét, hiszen gondolom az olvasmány élményekből számtalan érdekességre talált rá. Ezek közül említünk most meg néhányat, és akkor ismerjük meg azokat a férfiakat, azokat a boldog magyar férfiakat, ha fogalmazhatok így, akiknek az élete mindenképpen példaként állhat előttünk.
Így van, példaként állhat előttünk, és a régi-régi magyar történelembe és a régi magyar korba szeretném én most visszaröpíteni a hallgatóságot. Az 1200-as évek Árpádházi királyaink korszakába, és az első magyar boldog férfi, akiről beszélni szeretnék, a neve is csupán ennyit tudunk róla, így maradt föl az utókorra, hogy Boldog Magyar Pál. Nagyon-nagyon keveset tudunk természetesen róla. Nemesi származású volt, és Bolognában, a híres Bolognai Egyetemen, a középkor leghíresebb egyetemén tanult. Itt szerezte meg a doktorátusát, évekig tanított is itt az egyetemen. A latinos alakú neve, az pontosan így szerepel a Szentek legendáriumában, hogy Magister Paulus Hungarus. A bolonyai évkönyvekben is így lehet rábukkanni, tehát egyértelműen Magyar Pálként nevezték, kora híres szónoka volt egyébként, olyannyira, hogy kiérdemelte a kortársaktól a szó mestere című kitüntetést, és Bolonyában Szent Domokost hallotta prédikálni, és az ő prédikációjának a hatására lépett be a domonkos rendbe, abszolút felnőtt korban már. Ugye a domonkos rendnek, vagy ahogy magyarul neveztük a domokosokat, a dömés szerzetesek, ugye domonkos rendi apácák és férfi szerzetesekről is van szó, de a magyar népnyelv döméseknek hívta őket. Az volt a fő célkitűzésük, hogy hittérítő útra kell indulni a tagoknak. Magyar boldog pár pedig a magyar királyságba, tehát a hazájába indult. Annyit tudunk életéről, hogy Győr és Veszprém főterein prédikált. Prédikációi hatására többen is fölvették a rend ruháját, és beléptek a szerzetes rendbe, és Győr és Veszprém monostorai, domonkos rendi monostorai Pál atya nevéhez fűződik. Majd társaival a magyar királyság határában élő kunokhoz indult, ugye a kunok nem voltak még akkor keresztények, őket kívánta megtéríteni. Kétszer is elzavarták Pál atyát társaival a kunok, míg végre harmadjára aztán sikerült két előkelő kun törzsfőt, vezért megtérítenie és megkeresztelni, és 20 évig élt a kunok között Pál atya. A tatárok 1240-es betörésekor menekült társaival együtt, és a tatárok ölték meg, gyakorlatilag Kunországban vértanú halált halt Pál atya. A következő kevésbé ismert magyar boldogunk, férfi boldogunk, Bánfi Búzád. Szintén nemesi származású, a híres erdélyi Bánfi családnak a tagja, aki felnőtt korában valószínűleg meghasonlott a világi élettel, vagyonát és világi hatalmát szétosztotta fiai között, és szintén a domonkos rendbe lépett be. A tatárok, amikor betörtek az országba, akkor szerzetes társait menekülésre biztatta, hogy maradjon a rendnek magyar képviselője és tagja, de ő maga nem hagyta el a templomát. A legendája szerint a temploma oltára előtt kiterjesztett karral, tehát mintha keresztre lenne feszítve, imádkozva találtak rá a tatárok, és itt ölték meg az oltár előtt Bánfi Búzádot. A harmadik magyar férfi boldogunk már jóval ismertebb az előző kettőnél, Boldog Özséb atya, aki nem más, mint a magyar pálos rend alapító tagja. Nagyon keveset tudunk az ő életéről is. A krónikák csak annyit írnak Özséb atyáról, hogy nagyon neves, híres magyar családból származik. Más történészek azt gyanítják, hogy a királyi család tagja volt, ha nem is az Árpádházi királyok egyenesági leszármazottja, de rokonságban állt a királyi családdal. Megint más vélekedések szerint pedig királyi várispánnak volt a fia. Annyi minden esetre biztosnak látszik, hogy esztergomi kanonok volt, akkor, amikor Esztergom érsekéhez fordult azzal a kéréssel, hogy remetei magányba szeretne visszavonulni a budai hegyekbe, illetve a pilisi barlangokba. Az érsek úr engedélyét is adta, igen ám, de a magyar történelem közbeszólt, hiszen a tatárok betörése éveiben vagyunk, az 1240-es években, úgyhogy Özséb atya csak jó pár évvel később, 1246-ban tudott hat társával visszavonulni remetei magányába, ugye a pilisszántói barlangokba, ahol aztán később, az 1250-es években építették föl Kolozsvárt. pastorukat.
Tudunk arról valamit, hogy miért választotta ő egy ilyen családi indítatásból, ahogyan is említette, nemesi családból származott, miért választotta mégis a szerzetes életet? Tudunk erről valami?
Semmit a világon. Ugyan ránk maradt Özséb atya életrajza, bár nem is annyira életrajz, mint inkább a Pálos Vendel kapcsolatos élete és életének jeles eseményei, de csak vagy 350 évvel később gyöngyösi Pálos Rendi főperjel, Gyöngyösi Gergely főapát írta meg 1520-ban, tehát a Mohácsi vész előtt a magyar Pálos Rendnek a történetét, és benne Özséb atya életének eseményeit. Hogy mi késztette erre, hogy ha ilyen előkelő magyar nemesi család tagja volt, és mégiscsak a szerzetesi és a papi pályát választotta, igazából nem tudjuk. De gondoljon arra, hogy az előbb a Bánfi család egy tagjáról beszéltem, aki felnőtt korában választotta a szerzetesi életet. Tehát régi korunkban a Magyar Királyságban egyáltalán nem volt ritka, hogy a magyar nemesi fiak akár fiatalon, akár már felnőtt korban a szerzetesi papi pályát válasszák.
Valóban példaképek ők, akiknek nem a vagyon és nem a gazdagság volt a fontos, hanem a jó Istenbe vetett hit, és ez annyira erős volt az ő személyes életükben, hogy életüket tudták erre feltenni.
Így van, sőt, hát a magyar pálosok például szegénységi fogadalmat tettek, és egyáltalán nem törekedtek hatalmas birtokok gyűjtésére, bár nem voltak kolduló rend. De nem csak elmélkedéssel foglalkoztak, és nem csak remetei magányban éltek, hanem kétkezi munkával is, szőlőt művel, halastavakat ápoltak, telepítettek szerte az országban, ahol pálos monostorok épültek, tanítottak, árva gyerekeket gondoztak, de hatalmas vagyonra soha nem törekedtek, és hatalmas adományokat nem követeltek, és nem az volt az életcéljuk, hogy a királyoktól és támogatóiktól vagyonra tegyenek szert. Valószínűleg pont azért is övezte a pálos rendet oly nagy tisztelet és elismerés, nem csak a Magyar Királyságban, hanem itt Közép-Európa szívében. A magyar alapítású pálos rendekre, ugye a fehér kámzsás barátokra a mérhetetlen hazaszeretet és a magyar hagyományok tisztelete volt jellemző. Nagyon-nagyon szorosan kötődtek a magyar földhöz és a magyar emberekhez. Talán ez is volt annak tudható, hogy oly nagy tisztelet övezte őket, és igazából a pálosokat és a magyar királyságot úgy összekötötték az emberek, és kézenfogva emlegették. Pázmány Péter esztergom érseke, aki nagy hitszónok és írónk is volt, a következőket írta a magyar pálos rendről. Ha tudni akarod az ország soros állapotját, tekints remete Szent Pál rendjére. Ha számukat fogyni látod, tudd meg, hogy az országnak is rosszul áll szénája. De ha őket növekedni látod, tudnod kell, hogy az ország is felemelkedőben van.
Ó, édessége Szíz Mária, ez világnak megvilágosítója. Velágosítsad meg az én lelkemet, és esmertess meg engemet, azt te szent fiaddal Jézussal. Ó, édessége Szíz Mária, mikor az én lelkem testem tőle engemet pokolbeli ellenségtől, és erősítsed meg lelkemet a Szent Háromságnak hitében, és ne hagyj engemet kétségbe esnem.
Milyen jó, hogy beszélünk ezekről a boldog magyar férfiakról, akiket kevésbé ismerünk, de talán a beszélgetésünk során több információt tudunk meg róluk, és lehetnek ők egyfajta példaképek a mai felnövekvő nemzedék számára, a mai férfiak számára.
Mindenképpen Boldog Özséb atyai életével kapcsolatban is nagyon-nagyon sok érdekes esemény történt. De van egy másik pálos szerzetes, akire céloztam akkor, amikor azt mondtam, hogy nem csak a magyar egyház történetnek jeles alakjairól szeretnék én mesélni most, hanem olyan magyar szerzetes férfiakról, akik a magyar irodalomnak, kultúrtörténetnek jeles alakjai, és akkor Báthori László atyáról, Pálos Vendi szerzetesről, bár itt egy picit ugrunk a időben, mert vagy 250 évvel később élt, mint Özséb atya, a Pálos Vend megalapítója. Nem is igazán tudjuk, hogy vajon a híres neves Báthori családnak a tagja és leszármazottja volt-e ez a Báthori László. Egyes történészek amellett kardoskodnak, hogy igen, más kutatók pedig inkább azt mondják, hogy Nyírbáthori polgárcsaládból származott. Az biztos, hogy Itáliában és Franciaföldön végezte tanulmányait, és mivel Szilágysomlyó környékén volt a birtokai, a katonáival részt vett Hunyadi János török elleni hadjárataiban. És akkor lépett be Báthori László a Pálos Rendbe, amikor nándorfehérvári győzelem után 1456-ban Hunyadi János meghalt. És Báthori László ekkor vette föl a fehér kámzsát, ami ugye jellemző volt és jelképévé vált a pálosoknak, és vonult vissza a budai hegyekben lévő barlangokba. 20 évig remetéskedett itt a budai hegyekben, a bizonyos budai hegyekben lévő Báthori barlang. Az erről a bizonyos pálos szerzetes atyáról van elnevezve, még ha nem is nagyon tudták. Na most a 20 éves remetéskedése ideje alatt Báthori László volt az, aki legelőször a magyar irodalomban magyarra lefordította a Szent Bibliát. Ő volt az a katolikus, pálosrendi szerzetes, aki biblia magyarázatokkal és biblia fordításokkal beírta magát a magyar irodalomba is. Ez volt az, amire céloztam, hogy mint könyvtárosnak is igen jelentős személy számomra Báthori László, mert általában azt tudjuk, hogy Károli Gáspár a Vizsói Bibliát lefordította és kinyomtatta itt a mi vidékünkön 1590-ben. De Báthori László vagy 150 évvel korábban már lefordította a Bibliát, és a Biblia magyarázatokkal leírta és kiegészítette. Igen ám, csak a magyar történelem századaiban bekövetkezett Mohács, akkor, amikor a mohácsi vész után a törökök végigdulták az országot, fölégették és kirabolták a pálosrendi monostorokat, a pilisi szentkereszti monostort és könyvtárát is kirabolták, és Báthori László magyar bibliája megsemmisült. Annyit tudunk róla, hogy például Mátyás király híres visegrádi korvinái között és Mátyás könyvtárában például ott volt még Báthori László magyar bibliája. Utalásokat találunk a Gyöngyösi Gergely pálosrendi fő apát a Pálosrend története 1520-ban kiadott könyvében is, sőt másik vagy 150 évvel később az 1660-as évek között élt Bot Péter református lelkész, irodalomtörténész is utal Báthori László magyar bibliájára és magyar biblia fordításaira.
Nagyon jó, hogy ezt is elmondjuk, hogy valóban akkor a Károli Biblia mellett azért mi, katolikusok, keresztények, ezzel az információval is legyünk tisztában, és erről is halljunk és tudjunk. Amíg az ismertetését mondta, elgondolkoztam azon, hogy olyan szép csengő szóösszetétel a budai Báthori barlang.
Igen, hát azokban a barlangokban élt, és ugye a neve is nagyon furcsa, mert hol ivel, hol y-nal írják, hol th-val, mint a Báthori család, hol h nélkül, tehát tényleg nem igazán lehet tudni, és valóban pontosan nem tudjuk, hogy a Báthori család tagja volt-e. Azt hiszem teljesen mindegy is, hogy milyen származású volt Báthori László. Az a tény, hogy legelőször a magyar történelemben ő fordította le magyarra, magyarázatokkal együtt a Bibliát, mindez azt teszi számunkra fontossá, hogy jegyezzük meg a nevét. Nem a Károli Biblia az első magyar nyelvű Biblia, hanem a Báthori féle magyar Biblia. Boldog Csák Móric. Nagyon érdekes a származása, hol Csáknak, hol Csákinak írják a nevét. Nem a felvidéki híres hírhet Csáki familiából, vagy Csák Máté familiájából származik, akinek a nevét ugye Károly Róbert királyunkkal szembeni kiskirályok harcában ismerjük, hanem a dunántúli ugodi Csák ágból származik, rendkívül érdekes lehetett az élete, és ilyenkor én úgy szeretnék valahogy visszabújni a fejükbe, hogy vajon hogyan is gondolkoztak, ugyanis az ország egyik legelőkelőbb családjának a leányát, Aba Amadé Katalin nevű leányát vette feleségül. És 3 évi házasság után a házasfelek, ahogy manapság szoktuk mondani, közös megegyezéssel kolostorba vonultak. Méghozzá a budai Dömés kolostorba, ugye a hölgy a bizonyos Árpádházi Margit domonkosrendi kolostorába, és Csák Móric pedig a domonkosrendi kolostorba. Viszont az após bizonyos öröklés és vagyon és hozomány és kincsek tekintetében nem igazán nyugodott bele, hogy a veje szerzetesi életmódot és szerzetesi fogadalmat tegyen, és börtönbe vetette. Fél évig raboskodott, de fél évi rabság után sem gondolták meg magukat a házasfelek, és továbbra is ragaszkodtak ahhoz, hogy már pedig ők szerzetesi fogadalmat kívánnak tenni, és fél év után szabadon engedték Csák Móricot. Ő Bolognába ment az egyetemre tanulmányokat folytatni, majd innentől kezdve gyakorlatilag egész élete különböző domonkosrendi kolostorokban, illetve szerzetes rendekben zajlott. A következő kevésbé ismert szentünk, akiről szintén csak annyit tudunk, hogy Magyar István volt a neve, ő Nagyváradon született és ferences rendi szerzetes volt, akit a rendje egyes kutatások alapján a Volga környékére, más kutatások alapján pedig a Kaukázus környékére küldte hittérítő útra, ahol nagyon-nagyon kis létszámú szorványban, de azért voltak már keresztény hívek, de ugye zömében Mohamedán környezetű lakosság élt. És Magyar Istvánt a mohamedánok elfogták, megkínozták, és ő fölvette a mohamedán hitet. De rádöbbenve tettére megbánta ugye bűnét, és erre mágia halálra ítélték. A legendája szerint a mágiát nem tudták meggyújtani alatta, mert az úr megakadályozta, hogy lángra lobbanjon, és lándzsával és karddal szúrták le, és így halt mártérhalált a nagyváradi születésű Magyar István, akinek életéről nem is nagyon tudunk többet.
Tircsné doktor Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatóval beszélgettem. Riportunkat legközelebb jelentkező műsorunkban tovább folytatjuk. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!